Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén fennállva dicsérjük Istent a 19. Zsoltár éneklésével. A 19. Zsoltárt énekeljük, amelynek az első verse így kezdődik, ezt a verset fogjuk énekelni. Az egek beszélik, és nyilván hirdetik az Úrnak erejét. Helyünket elfoglalva folytassuk tovább Isten tiszteletünket énekléssel. A 137. Zsoltárt énekeljük. Ez egy ritkán énekelt Zsoltár, majd ki fog derülni, miért ezt választottam. A 137. Zsoltár három versét énekeljük. A 137. Zsoltárnak az első verse így kezdődik: hogy a babiloni vizeknél ültünk.
Thank you.
Helyünkön maradva református hitvallásunknak, a heidelbergi KT-nak a mai úrnapjára eső kérdésfeleleteit hallgassuk meg.
42. úrnapja. Mit tilt Isten a 8. parancsolatban? Isten nem csak azt a lopást és rablást tiltja, amelyet a hatóság is büntet. Lopásnak nevez minden olyan mesterkedést és cselfogást, amely révén, akár erővel, akár a jogszerűség látszatával, fele barátunk javait próbáljuk megszerezni. Ilyen a hamis súly és a hamis mérték, a hitvány áru és a hamis pénz, az uzsora, vagy bármi más eszköz, amelyet Isten megtiltott. Ide számítjuk a fösvénységet és Isten ajándékainak tékozlását is. Mit követel tőled Isten e parancsolatban? Azt, hogy fele barátom hasznát tőlem telhetően elősegítsem, vele úgy cselekedjem, amint akarnám, hogy mások cselekedjenek velem, és kitartóan és hűségesen munkálkodjam, hogy mások szükségében is segíteni tudjak.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek hozzánk szóló igéjét, amint ezt megírva találjuk ezen a vasárnapon az Ezékiel könyvében, Ezékiel könyvének a 37. részében. Amíg ezt a kicsit szokatlanul hosszú igeszakaszt olvasom, a gyülekezet figyelemmel helyét elfoglalva hallgassa végig. Ezékiel könyve 7. részében járunk. Az Úr megragadott engem, elvitt engem az Úr lélek által, és letett egy völgyben. Tele volt az csontokkal, végigvezetett köztük körös körül, és láttam, hogy nagyon sok csont volt a völgyben, és már nagyon szárazak voltak. Megkérdezte tőlem, emberfia, életre kelnek-e még ezek a csontok? Én így feleltem, ó Uram, Uram, te tudod. Akkor ezt mondta nekem, profétálj e csontokról. Mondd nekik, ti száraz csontok, halljátok az Úr igéjét. Így szól az én Uram az Úr ezekhez a csontokhoz. Én lelket adok belétek, és életre fogtok kelni. Inakat adok rátok, húst rakok rátok, és beborítlak benneteket bőrrel. Azután lelket adok belétek, hogy életre keljetek. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Én tehát profétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Amint profétálni kezdtem, hirtelen dörgő hang támadt, a csontok pedig egymáshoz illeszkedtek. Láttam, hogy inak kerültek rájuk, majd hús növekedett, és végül bőr borította be őket. De lélek még nem volt bennük. Akkor ezt mondta nekem, profétálj a léleknek, profétálj emberfia, és mondd a léleknek, itt szól az én Uram az Úr, a négy égtáj felől jöjj elő lélek, és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek. Én tehát profétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Ekkor lélek szállt beléjük, életre keltek, és talpra álltak. Igen, igen nagy sereg volt. Akkor azt mondta nekem, emberfia, ez a sok csont Izrael egész háza, amely most ezt mondja, elszáradtak csontjaink, és elveszett a reménységünk, végünk van. Azért profétálj, és ezt mond nekik, így szól az én Uram az Úr. Én felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem, és beviszlek benneteket Izrael földjére. Akkor megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, amikor felnyitom sírjaitokat, és kihozlak sírjaitokból, én népem. Lelkemet adom belétek, életre keltek, és letelepítelek benneteket a saját földeteken. Akkor megtudjátok, hogy én az Úr meg is teszem, amit megmondtam. Így szól az Úr. Így szólt hozzám az Úr igéje, te emberfia, fogj egy fadarabot, és írd rá, ez Judáé, s a hozzá tartozó izraelieké. Aztán fogj egy másik fadarabot, és arra ezt írd, ez Józsefé, azaz Efraimé, és az egész hozzá tartozó Izrael házáé. Illeszd őket egymáshoz, egy fává, hogy egyé legyenek a kezedben. Ha majd ezt mondja neked néped, magyarázd meg, hogy mit jelent ez, akkor így felelj. Ezt mondja az én uram az Úr. Én kezembe fogom Józsefnek, azaz Efraimnak és Izrael hozzá tartozó törzseinek a fáját. Hozzáillesztem Júda fájához, egy fát csinálok belőlük, és egyé lesznek a kezemben. Amikor szemük láttára kezedben lesznek azok a fadarabok, amelyekre írtál, így beszélj hozzájuk. Ezt mondja az én uram az Úr. Én kihozom Izrael fiait a népek közül, bárhová kerültek. Összegyűjtöm őket mindenfelől, és beviszem őket a saját földjükre. Egy néppé teszem őket abban az országban, Izrael hegyein, és egy király fog uralkodni mindnyájuk fölött. Nem lesz többé két nép, és nem szakadnak soha többé két királyságra. Nem teszik magukat többé tisztátalanná förtelmes bálványszobraikkal és sok vétkükkel. Megszabadítom őket minden vétküktől, mert elpártortak tőlem, és megtisztítom őket. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. Az én szolgám Dávid lesz a királyuk, egy pásztoruk lesz mindnyájuknak. Akkor az én törvényeim szerint élnek, rendelkezéseimet megtartják és teljesítik. Abban az országban laknak majd, amelyet szolgámnak Jákóbnak adtam, amelyben őseitek is laktak. Ott laknak ők, fiaik és unokáik örökre, és szolgám Dávid lesz a fejedelmük örökre. Szövetséget kötök velük, hogy békében éljenek. Örök szövetség lesz az, letelepítem és megsokasítom őket, szentélyemet pedig közéjük helyezem örökre. Hajlékom náluk lesz, Istenük leszek, ők pedig népem lesznek. Akkor megtudják a népek, hogy én vagyok az Úr, aki megszentelem Izraelt, amikor szentélyem köztük lesz örökre. Kedves testvérek, hallottuk az igét, hallottuk az ígéretet, jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és imádkozzunk együtt. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy ezen a vasárnapon, ahogyan egykor Ezékiel által Izraelhez, most hozzánk is biztató szavakkal szóltál. Te vagy mindeneknek az Istene. Te vagy az, akinek minden hatalom a kezében van. Te alkottad ezt a világot, te ajándékoztál meg bennünket az élettel. Hiszük, hogy tőled van az örök élet is, de hiszük, hogy a mindennapjainkban, a nehézségeinkben, a gondjainkban, azokban a helyzetekben, amelyekben sokszor nehéz megállni, ezekben nem hagysz magunkra bennünket, hanem mellettünk vagy. Hiszük, hogy fontos az életünk, fontos mindaz, ami velünk történik számodra is. Hiszük, hogy együtt tudsz velünk érezni minden helyzetben. Hiszük, hogy kegyelmeddel tudsz körülvenni minket, a tiédet. Urunk, szeretnénk mi is a te néped lenni. Igazán a te néped. Tudjuk, hogy azok vagyunk, hiszen Krisztus által megvásároltál bennünket a bűn rabságából, mindannyiunkat. Elhívtál, hogy hozzád tartozzunk. De Urunk, szív szerint segíts nekünk, hogy mi is tudjunk azokká lenni, akiknek szántál. Tudjunk úgy élni, úgy cselekedni, úgy hálát adni, és úgy dicsőíteni téged. Kérünk, hogy szólj hozzánk a te kegyelmedből, szólíts meg a te igéd által, Jézus Krisztusért, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Isten igéjére, Isten igéjének a hirdetésére készülve a 166. számú dicséretnek az első versét énekeljük, közben pedig a gyermekek a gyermekisten tiszteletre mehetnek, ezt a gyerekfoglalkozást a gyülekezeti teremben tartjuk, az ének alatt mennek majd le, szeretettel várjuk ott őket. Így kezdődik a 166. dicséret, Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Istennek az a szent igéje, amelynek alapján közöttetek, szent lelkének segítségül hívásával, az ő igéjét, üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott igeszakaszban, Ezékiel könyve 37. fejezetében, amelyből most a 24. verset olvasom újra. Az én szolgám Dávid lesz a királyuk, egy pásztoruk lesz mindnyájuknak, akkor az én törvényeim szerint élnek, rendelkezéseimet megtartják és teljesítik. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban. Ezékielnek a látomását olvastam fel. Ez a látomás arról beszél, hogy Izrael újra feltámad, újjáéled, annak ellenére is, hogy azok, akik ott vannak, azok ezt nem így látják, azok már lemondtak arról a lehetőségről, hogy az életük ugyanúgy folytatódhasson, ahogyan remélték, hogy a dolgok rendbe kerüljenek, visszakerüljenek a számukra normális kerékvágásba és normális mederbe. Egy látomás, amelyet leírnak, és mi megismerhetjük, amit a próféta bizonyára elmondott az akkori embereknek, és amelyet meghallgattak. Egy látomás, amely nem önmagában áll, hiszen azt gondolom, hogy álmok, látomások sokszor előfordulhatnak az embernek az életében. Nem minden látomás ugyanolyan, ezt szeretném kihangsúlyozni, hanem az a látomás az, ami Istentől van, ami Isten igéjéhez igazodik, és Isten igéjével van megtámasztva. Itt is erről van szó, ez a látomás, amit a próféta lát, ugye egyrészt látszik, hogy az Isten lelke viszi őt, másrészt pedig látszik, hogy illeszkedik Istennek az üzenetébe, illeszkedik az igének az üzenetébe. Nagyon fontos tudni, hogy a látomások azok nem mehetnek szembe Istennek az akaratával. Nem valami olyan új dologot mondana Isten, ami nem illeszkedik abba a sorba, amit ő eltervezett és amit ő véghez visz. Ennyit a látomásokról. Talán egy kicsit nehéz megérteni ezt a történetet, hiszen egy csomó olyan dolog van mögötte, amelyek nem egyértelműek, megpróbálom ezeket nagyon röviden összefoglalni. Minden, amit elhangzik, annak valami módon reflektál arra a helyzetre, amelyben van akkor Izrael, és amilyen helyzetbe jutott. Látjuk, hogy nehéz ez a helyzet, látjuk, hogy elesettnek gondolja magát. Számomra ennek az igének az egyik fő kérdése az, hogy honnan tud még az Úristen megmenteni? Honnan tud engem megragadni? Hogy van-e olyan helyzet, amiben már lemond róla? Mondhatom-e azt, hogy Isten lemondott valakiről? Vagy azt mondja, hogy neki már mindegy? Azt gondolom, hogy ameddig ebben az életben élünk, addig az Úristen nem akar lemondani rólunk. Nem akar lemondani arról, hogy megragadjon bennünket. Nem akar lemondani arról, hogy az övéi legyünk, hogy az ő követői legyünk. Persze mi sokszor úgy gondoljuk, hogy az élet hosszú, még ráérünk, még van időnk arra, hogy Isten mellett döntsünk. Persze mi mindannyian tudjuk, hogy nem tudjuk a holnapot, senki nem ismeri. Ugye, talán olcsó példa, de hát azért nem tudom kihagyni. Most 2021-et írunk, tehát 2019-ben, 2019 őszén ki gondolta volna, hogy egy ilyen vírus lesz mögöttünk. Nem tudjuk, mit hoz a holnap, nem tudhatjuk, nem tudjuk, hogy mi az, ami előttünk van. Tudjuk viszont, hogy Isten mindig velünk van. Van-e olyan helyzet, amikor valakiről lemondana, azt mondja ez az ige nekem, hogy nincs olyan helyzet. Nem mond le rólad, visszafogad téged, mert ő ilyen Isten. Nem mondott le az ő népéről, számon tartotta őket egyenként és népként is, és megígérte, hogy visszaviszi őket oda abba az országba, amit ígért nekik. És ugyanígy fordul hozzánk is ez az ige, ez a biztatás van benne, hogy Isten nem mond le rólunk. Hogyha már megragadott bennünket, ha megértettük, ha döntöttünk mellette, akkor értjük ezt, tudjuk, hogy nem az érdemeink szerint, hanem a bűneink ellenére lettünk az övéi. Az ő döntése, így alakította ő, ez az ő döntése, és olyan jó lenne, és amikor imádkozunk másokért, azokért, akik fontosak számunkra, hogyha minél előbb megtörténhetne mindez. Van egy kis történet arról, hogy hát persze ez nem egy bibliai történet, de én szeretem ezt a történetet, hogy összegyűlnek továbbképzésre, meetingre az ördögök a pokolban, és hát megbeszélik, hogy milyen módszerrel sikerül az embereket rávenni arra, hogy ne forduljanak az Istenhez. Ugye vannak ilyen trükkök, és ez egy munka megbeszélés, megosztják egymással a tapasztalataikat, hogy hatékonyabban tudják az embereket eltéríteni attól, hogy Isten gyermekei lesznek. Még egyszer mondom, ne keressük a Bibliában, nincs benne, ez csak egy ilyen kis példa, bár sok igazság van benne. És hát jön az első ördög, és azt mondja, hogy hát én azt mondom, hogy nincsen Isten, azt csak az emberek kitalálták, és hogy hát ha ez az embereket távol tartja majd. És akkor mondja neki a fő ördög, hogy hát ez egy nagyon régi bevett dolog, hát nem teljesen működik, mert előbb-utóbb, amikor bajba kerülnek, akkor a legtöbben mégis jaj Istenemet kiáltanak, előtte akárhogy tagadták, de azért ez egy nem egy rossz módszer. Aztán jön a következő, aki azt mondja, hogy hát én azt szoktam mondani, hogy az Isten az biztos létezik valahol, de hát a papok ezt, írták ezt a Bibliát, ez biztos, hogy ez csak valami átverés, egyébként is az egyház mindig csak a pénzeteket akarja, és megvezet, meg ugye népek ópiuma, stb. Ismerjük mi is ezeket. Ez is nagyon jó módszer, sokakat sikerül ezzel is távol tartani, de hát azért ennek is vannak hiányosságai, nézd, még mindig van, aki megy a templomba. És akkor jönnek sorba az ötletek, térjünk gyorsan rá arra az egyik ilyen öreg dörzsölt ördögnek az ötletére, azt mondja, én azt mondom, hogy van Isten, azt mondom, hogy van Jézus, hogy igaz a Biblia, meg van megváltás is, de azt mondom hozzá, hogy ráértek még ezzel foglalkozni. És azt mondja, a fő ördög, na látod, valószínűleg ez a legjobb módszer. Szóval valóban ráérünk mi még azzal foglalkozni, hogy kicsoda az Isten, ráérünk mi még azzal foglalkozni, van még elég időnk. Majd egyszer, talán, valamikor. És ugye milyen türelmes az Isten, a mi Istenünk, mert olyan sok lehetőséget ad nekünk. És mi, amikor hagyjuk ezt, nem döntünk mellette, mégis ad egy újabbat. És kicsit talán ez el is kényelmesít bennünket, hogy hát egyszer talán, majd valamikor. Azonban bizonyára értjük, hogy ez a példa is arról szólt, azt akarta elmondani, hogy nekünk meg kell ragadnunk az alkalmat. Amikor az Úr Jézus elindul és elkezdi a munkáját, pont ugyanazokkal a szavakkal kezdi el, ahogyan Keresztelő János abba hagyta, vagy ahogyan Keresztelő János folytatta, térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. Most. Nem azt mondja, hogy jövőre gondoljátok meg, 10 év múlva talán gondolkodjatok, most. Az Úr Jézussal akkor találkoztak, az Istennek a hívószavát akkor hallották, térjetek meg, mert most van az üdvösségnek az ideje, most van, amikor dönteni kell. És milyen csodálatos, hogy Isten mindig a mostról beszél. Nem a múlt bűneiről, hanem a most lehetőségeiről. Nem arról, ami volt, hanem arról, amit kezdeni akar velünk. Nem arról, ami elmúlt, hanem arról, amit akar cselekedni. És itt ebben az igében is pont ezt látjuk, hogy nem arról beszél, ami volt, és nem kárhoztatja Izraelt, hanem arról beszél, amit helyre fog állítani. Hogy vissza fognak menni a saját helyükre, hogy ott lesz a szentély, hogy Istennek a jelenlétét megint ott tudhatják. Sőt, hogy egy királyság lesz, nem kettő. Arról beszél, amit tervez, amit adni akar. Nekünk is arról beszél, amit tervez nekünk, hogy velünk akar lenni minden napon a világ végezetéig, hogy velünk akar lenni életünkben, ha élünk, ha halunk, örökké az övé vagyunk, mindannyian az övéi lehetünk. Erről beszél, ezzel biztat mindannyiunkat ez az ige. Erre hív most is, és ezt ezre bátorít. Hol járunk? Hát nagyjából 2000, több mint 2600, vagy olyan 2600 évvel ezelőtt vagyunk Babilonban. És Ezékiel próféta az, akit elvisznek az első fogságba vitelkor Babilonba. Izrael a kelet és a nyugatnak az ütköző pontján van, egyik oldalon nyugaton Egyiptom, keleten meg éppen az aktuális birodalom, asszírok, Babilonia, később Perzsia. Szóval a kettő ütköző zónájában van, ismerős nekünk és magyar népnek ez a ütköző zóna, hol a tatárok, hol a török Habsburg, hol a kelet-nyugat ütköző zónájába kerültünk, és zugott felettünk a történelem, ide álljunk, oda álljunk. Talán még mai napig is dilemma ez a pontosan. Biztos, hogy érdemes teljesen odaállni valahová, kiszolgáltatni magunkat? Sok kérdés van, azt gondolom, ma is ezzel. Én nem fogom tudni ezt megválaszolni, tehát tőlem ezt ne várják a testvérek, hogy én itt világpolitikai dolgokat tudok mondani, de azt tudom mondani, hogy van egy hely, ahová érdemes odaállni, az Úristen. Ezt merem állítani. Van, ahová érdemes odaállni, és ez pedig az Isten kegyelme. Izraelnek a problémája pont az volt, hogy oda nem mert odaállni. Állt ide, és állt oda is, próbálkozott Egyiptommal, próbálkozott ugye korábban Asszíriával, Babilonnal, csak azzal nem próbálkozott, hogy az Urat tisztelje. Közben meg ott voltak a problémák. Mik voltak a problémák? A legnagyobb probléma a bálványimádás volt. A legnagyobb probléma az volt, és ez egy örök problémája az embernek, hogy az igaz Isten helyett a bálványokat imádta. A bálványok láthatók, meg az olyan trendi. Tehát a bálványok azok olyan dolgok, amik vonzóak az ember számára. Sokan követik. És akkor utána, amikor azt követik, akkor hogyan lehetne az Úristent követni, amit talán kevesebben követnek. Az emberek szívesen mennek a többiek után. Szívesen mennek azok után, akik abba az irányba, ahol sokan mennek. Ugye maga Jézus is mondja, hogy van a széles út, ahol sokan járnak, de az a kárhozatba visz, meg van a keskeny út, amin kevesen járnak, de az meg az üdvösségre visz. Szóval ez történt, hogy beszivárgott a környező országokból, meg népektől a bálványimádás. Persze könnyen tudunk pálcát törni felettük, érdemes megvizsgálni magunk életét, hogy az mennyire az Isten tiszteletéről szól, mennyire van az életünkben az első helyen, ugye itt az első meg a második parancsolat kérdései merülnek fel. Mi amikor 10 parancsolatról beszélünk, akkor szeretünk inkább csak a második részéről beszélni, ugye arról, amit ezt ne tedd, azt ne tedd, és akkor talán még azt mondjuk, hogy általán nagyon nem tettük azokat a dolgokat, vagy csak nem jobban, mint a többiek, tehát azért így meg tudjuk magunkat nyugtatni, de hogy megfeledkezünk az első kőtábláról, ne legyen más istened, és hogy ne legyen bálvány, ne csinálj bálványt az életedben. Izrael erről is megfeledkezett, és hát ennek sajnos következménye lett, és a következménye pedig az lett, hogy addig ingerelték az Istent, amíg az Úr azt mondta, hogy hát ti az én népem vagytok, de ez így nem mehet most már tovább, küldte a profétákat, hívta őket arra, hogy változtassák meg ezt a dolgot, hiszen itt az ő népéről van szó. Ugye megint álljunk meg egy kicsit. Talán azt gondolhatja valaki, hogy hát ez hogy van? Hát ugye igazából mindenki döntse el magának azt, hogy mit tesz, és hát az Úristennek mi köze van ahhoz, hogy ez a keleti vallásokat, az a modern filozófiákat, emez meg valami másik trendi irányzatot követ, és nem őt. Na most nyilvánvaló, hogy a mi korunkban, amikor mi itt élünk, látni kell, hogy nem mindenki az egyházhoz tartozik. Tehát amikor körbenézünk Magyarországon, talán teljesen nyilvánvaló, ne menjünk messzebbre, hogy akik itt laknak, nem mindenki az Úristennek a kegyelmét kereste. Nem mindenki az eklézsiának, a kiválasztott gyülekezetnek a tagja. Én most ezt nem akarom megítélni, hogy ki a tagja, ki nem a tagja, meg egyébként is ezt mindenkinek magának kell eldönteni, de hogy azt látjuk, hogy amikor Isten azt mondja, hogy az én népem, sajnos nem azt jelenti, hogy ebben mindenki beletartozik. Sokan meg is mondják, hogy ők nem is akarnak oda tartozni, mert ők inkább a másik oldalra akarnak tartozni, ugye két oldal van, az Istené meg a másik. Szóval az összes többi az a másik. És ezt másképp kell egy kicsit látni. Mert hogy arról van szó, hogy Izrael, akit Isten kiválasztott, Ábrahám és az ő utódai, akikkel szövetséget kötött, ez Isten tulajdon népe. És Isten tulajdon népe vállalta azt, hogy az Urat fogja követni. Vállalta a Sinai hegynél, vállalta a Sikemi országgyűlésen, én és az én házam népe az Urat szolgáljuk, mondta Józsué, és mondták vele együtt a többiek is, és a későbbiekben is vállalták, amikor ott volt a Szentsátor, ott volt a templom, amikor az Urat szolgálták. És volt, hogy ez működött is, de állandóan visszatérő probléma volt, hogy nem működött. Hogyha ezt a mi részünkre gondoljuk, akkor ti, akik itt vagytok, kedves testvérek, ti vagytok az Úréi. Azt olvassuk, azt valljuk, azt hisszük, hogy megvásárolt bennünket a bűn rabságából, hogy az ő tulajdonai vagyunk, vagyis az ő népének a tagjai vagyunk. Nekünk kell megtartani a 10 parancsolatot. Nem azért, mert ez egy olyan elvárás, hogy Isten ezzel akar bennünket fenyegetni, hanem azért, mert meg vagyunk szabadítva. Azért, mert az ő népe vagyunk. Mert ő elhívott bennünket. Mi vagyunk az ő népe. Mi vagyunk azok, akik hozzá tartozunk, és akik őt követjük. Rajtunk kéri számon a bálványimádást. Rajtunk kéri számon, van-e más Istened? Én vagyok az első az életedben? Krisztus követése a legfontosabb az életedben, vagy inkább a kompromisszumok a világgal? Vajon lehet két urat szolgálni? Nekünk így vetődik fel ez a kérdés. Nem az a kérdés, hogy a többiek mit csinálnak. Nekik a megtérésre hívó szó az, amely szól. Nekünk viszont, akik Istennek a népe vagyunk, az szól egyrészt, hogy velünk van az Úristen, türelmes szeretettel tart meg bennünket, és az szól, hogy hív bennünket az ő követésére, hogy éljük meg a hitünket, és kövessük őt. Na, ilyen népe volt Istennek Izrael. Izrael nem tehette meg azt büntetlenül, nem tehette meg azt örökké, hogy hátat fordít az Istennek, megcsúfolja a bálványokkal az Istent, mert ő egy féltőn szerető Isten, azt is mondhatnám, hogy egy féltékeny Isten, ő nem tűr meg más bálványokat, más isteneket, bálványokat maga mellett. Az embernek el kell dönteni, hogy hozzátartozik, vagy nem tartozik hozzá. De tudjuk, és ez nem fenyegetés, hogy aki hozzátartozik, az az üdvösség útját járja, aki meg nem tartozik hozzá, az egy másik utat jár. Szóval ott vagyunk a babiloni vizeknél, ezért olvastuk ezt, vagy énekeltük ezt az éneket, a 137. Zsoltárt. Ez arról szól, hogy azt kérik az ottaniaktól, hogy hát énekeljetek már valamit, amit ti szoktatok otthon, a templomban, a jeruzsálemi templomban. És akkor azt mondják, hogy nem, itt nem, idegenben nem, semmiképpen, inkább a fűszfákra akasztják a hegedűt, de nem felejtik el, mert azt ott kell énekelni. És akkor, amikor ott vannak a fogságban, ez a fogság igazából ez egy ilyen, hát kitelepítés, áttelepítés, nem, ne, itt ebben az esetben ne egy ilyen gulágot vagy koncentrációs tábort képzeljünk el, el kellett hagyniuk az országot, ott kellett hagyniuk a templomot, és egy lerombolt területen, egy folyó partján, és annak a környékén újjá kellett építeni azt a vidéket, és ott kellett lakniuk. És akkor, ahogy ott voltak, bekapcsolódtak a birodalomnak a vérkeringésébe, és hát bizonyos tekintetben a büntetésben a kegyelem az volt, hogy együtt maradhattak, és nem szórták szét őket. Amikor megérkeztek, akkor abban bíztak, hogy nem tart sokáig, mert még áll a templom. Akkor Ezékielnek az volt a dolga, arról beszéljen, hogy bizony Isten büntetése nem fog olyan könnyen véget érni, rendezkedjenek be, és reménykedjenek Istenben. Amikor viszont megjött a hír, hogy lerombolták a jeruzsálemi templomot, és megérkezett a második része is, a következő kitelepített része hozzájuk, akkor összeomlottak, és azt mondták, hogy ennek vége van. Ezékielnek pedig az lett a feladata, hogy biztassa őket, nem, mert az Úristen megtartja őket. Erről szól ez az ige. Azt mondták, hogy elszáradtak a csontjaink. Itt már nem lehet tovább. Most nézd meg, talán ez egy példa volt akkor. Nézd meg, ott vannak, lehet, hogy egy csatahely volt. Lehet, hogy egy olyan hely, ahol temetetlen halottak, csontok voltak. Azt mondták, nézd meg, azok már elszáradtak. Azok soha nem kelnek életre. Ilyenek vagyunk mi. Elszáradtunk. Ebben belülünk már soha nem lesz nép. Ennek vége van, ezzel le kell számolni. És akkor odaállt Ezékiel, és megkapta a látomást, hogy nézd, nekem nagyon tetszik, amikor megkérdezi Isten Ezékieltől, hogy feltámadhatnak még ezek a csontok? Akkor nem azt mondja, hogy hát ezek nem, hanem azt mondja, te tudod, Uram. Nagy hittel tud odafordulni az Úristenhez, te tudod, Uram. És a látomásban azt látja, hogy feltámadnak, felélednek, de nem csak mint anyag, hanem lélek, élő életet kapnak, lelket kapnak, és élni kezdenek, úgy, ahogyan Izrael is fel tud az Úristen vezetésével éledni. Ez a kép, ami itt van előttünk, ez a kép az, ami megtörténik akkor, hogyha az ember találkozik az Úristennel. Hogyha találkozik vele, hogyha őt megszólítja, hogyha megérti, a halálból az életre jut. Bizony, ez az élet, az örök élet, az Istennek a követése, az Istennek a népeként való élés. Ez úgy értem, hogy a halálból az életre jut, hogy nyilván azt mondja a Biblia, hogy aki nem hisz Istenben, az a kárhozat állapotában van, és ebből, a halálból hozza ki az örök életre Isten az embert, az ő szent lelkének és az igéjének a segítségével. Erről szól ez az ige, hogy van valaki, akiről már talán lemondtak, vagy van egy helyzet, amiben lemondtak valakikről, és Isten mégis csodát tud tenni. Csodálatosan tud csodát tenni Isten. Hadd mondjak két példát erre, ami így előttem van. Az egyik példa a Zákeusnak a története. Hát Zákeusról, aki Jerikóban élt, senki sem gondolta szerintem, hogy egyszer a Istennek a dicsőítése lesz a legfontosabb dolog az életében. Egy kabzsi ember volt, aki csalt, lopott, hazudott, mindent megcsinált körülbelül, hogy a vagyonát gyarapítsa. És a Jézussal való találkozás után teljesen megváltozott az élete. Megváltozott az élete, és egy új, egy Istennek tetsző és becsületes életet kezdett el élni. Megváltozott az élete. Nem gondolhatta senki, hogy ez meg fog történni. A másik példa, akit talán még jobban ismerünk, ez maga Saul, aki ellensége az Isten népének, ellensége Jézusnak és mindazoknak, akiket segítségül hívott, és ebből az ellenségből lesz a pogányok apostola. Isten meg tudja cselekedni. Ha velük meg tudta cselekedni, velünk is meg tudja cselekedni. Akkor bennünket is fel tud támasztani erre az új életre, az őt követő életre. Nagyon tetszett 24. vers, ami azt mondja, az én szolgám Dávid lesz a királyuk, egy pásztoruk lesz mindnyájuknak. Akkor az én törvényeim szerint élnek, rendelkezéseimet megtartják és teljesítik. Ezt választottam az igének, akkor Dávid lesz a királyuk. Valahol itt láttam azt, hogy még erősebben kapcsolódik hozzánk. Istennek volt egy ígérete arra nézve, hogy Dávid utódai örökké fognak uralkodni, vagy Dávid utóda örökké fog uralkodni Izraelen. Nyilván tudjuk, hogy a történelemben ez részben csak a babiloni fogságba vitelik történik meg, amikor is, ugye Dávid, Salamon, Roboám és az ő utódaik uralkodnak egészen odáig. Dávid háza, ez olyan, mint nálunk a Árpád ház, ennyire jelentős, és azonban a későbbiekben, már a visszatérés után nem így valósul ez meg, hanem úgy valósul meg, hogy majd eljön Jézus, Dávid utódja, Dávid fia, és ez a Jézus az, aki a Krisztus, és az, aki örökké fog uralkodni. Egyszerre itt van ez a kitekintés. Ott van benne az a kitekintés, ami bennünket is bekapcsol ebbe a történetbe. Ott van benne ez a kitekintés, hiszen mi királynak valljuk Jézust, hiszen mi számunkra ő a Messiás, és az ő uralkodásának nincsen vége, hiszen ott ül az Atya Isten jobbján, és onnan lészen eljövendő, ezt is tudjuk. Szóval a mi életünkben is bekapcsolódik ez a történet azzal, hogy ez az ígéret nem csak Izrael számára válik valósággá, hanem mindenki számára valósággá válik. A pásztor, akinek a nyája vagyunk, a jó pásztor, aki az életét adta a juhokért, a jó pásztor, aki hív bennünket is, hogy az ő nyájához tartozzunk. Szabadítás élménye, nagyon fontos élmény Izraelben. Szabadulás Egyiptomból, és ugyanolyan fontos élmény, bár nyilván nem kap ekkora szerepet a későbbiekben ehhez képest, a szabadulás Egyiptomból. Mert hogy valóban megtörténik, hogy a babiloniakat leváltják a perzsák, kicsit visszatérjünk a történelemhez, és a perzsák azt mondják, hogy aki akar, hazamehet. Esdrás Nehémiás könyve írja ezt le. Aki akar, hazamehet. Sőt, újjáépíthetitek a templomot is. Vannak döccenők, de a lényeg ez. És hogy mondtam azt, hogy milyen állapotok voltak ezek, nem mindenki ment haza. Nem mindenki ment haza. Aki ott beilleszkedett abba a környezetbe, aki ott felépítette az életét, a karrierjét, mindazt, amit ott lehetett, sokan nem vállalták ezt a kockázatot, hogy hazamenjenek, sokan azonban éltek a lehetőséggel, és hazatértek. Az ott maradók egyébként támogatták a hazamenőket, és hát és végül újra ugye létrejön, felépítik a templomot, és valósággá válik mindaz, amit elmond, és amit lát Ezékiel. A könyv végén egyébként van egy gyönyörű látomás arról, hogy Ezékielt végig vezetik a felépült templomon. Ugye az a látomás arra utal, hogy újra fel fog épülni a templom. Aki olvasta a Jelenések könyvét, ott is van egy ilyen látomás sorozat János számára, hogy végig vezeti egy angyal a Jeruzsálemen és a jeruzsálemi templomon. ami majd a mennyei Jeruzsálemet jelenti. Ez a kapcsolat ott van ebben a helyzetben, Isten a megmentő, Isten a szabadító. Ő az, aki meg tud szabadítani bennünket. Valójában mindig, amíg nem vagyunk az övéi, abban az állapotban vagyunk, amiben a csontok vannak ebben a völgyben. Abban az állapotban vagyunk, csak nem biztos, hogy látjuk, hogy elszáradtak a csontjaink. Nem biztos, hogy látjuk az elesettségünket, mert mással vagyunk elfoglalva. Isten azonban egyrészt meg is mutatja ezt nekünk, és ki akar hozni ebből. Azt mondja, hogy ő nem mondott le rólunk. Azt mondja, hogy fontosak vagyunk a számára. Az ő népe leszünk. Nagyon szépen hangzik, amikor próbáltam hangsúlyozni az olvasáskor, azt mondja Isten, én népem. Mert hogy akkor, amikor meg a bálványokhoz fordultak, akkor azzal fenyegette Isten őket, hogy nem vagytok a népem. Hát ti nem az én népem vagytok. Nem tudom, hogy, hát persze ez nagyon csúnyán hangzik, de én már hallottam olyat, hogy valaki azt mondta, hogy te nem az én fiam vagy, mert valamit rosszul csinált, vagy nem az én lányom. Persze ezt általában úgy szoktuk mondani, hogyha a gyerekre büszkék lehetünk, akkor az én fiam. Ha nem annyira, akkor a te fiad, mármint hogy a házastársnak lehet mondani. De hogy igazából itt arról van szó, hogy Isten arra figyelmezteti a népet, hogy nem lesz az ő népe, hogy ez a kapcsolat, hogyha elfordulnak tőle, hogyha a bálványokat imádják, akkor kiesnek ebből a helyzetből, és akkor egy egészen másik helyzetbe kerülnek, olyanok lesznek, mint a többi nép, de nem az Úristennek a népe. És akkor itt meg azt mondja, hogy én népem. Egyébként nagyon érdekes, hogy a nép a héberben az olyan, amelyben külön kifejezés van a népemre, Izraelt más szóval mondja, mint a többi népet. Ez az én népem, ez egy hatalmas biztatás ebben az igében. Kedves testvérek, vajon mi is az Úr népe vagyunk? Az Úr nyájához tartozunk egyen-egyenként? Akkor úgy lehetett valaki az Úr népe, hogy Ábrahám utódja volt. Ma pedig úgy lehet valaki az Úr népe, hogy Jézust vallja királyának, hogy Jézust vallja szabadítónak. És bennünket elhív arra, hogy ebből hogy a minden népből, minden nemzetségből kiválasztott lelke és igéje által kiválasztott népnek a tagjai legyünk. Erre szól a meghívás. Bármilyen állapotban vagyunk, bárhol is vagyunk, nem a múltra, hanem a jövő ígéretére vonatkozik ez a meghívás. Így hív most bennünket is az Úristen. És mi mondhatunk erre igent, és mondhatjuk őt királynak, mondhatjuk azt, hogy Istenünk ő, és lehetünk az ő népének a tagjai. Isten csodálatos ígérete hangzik felénk, ami fölötte van minden emberi gondolatnak, fölötte van minden emberi helyzetnek. A kegyelemnek a szava az, amiről beszél már az Ószövetségben is, amivel mi sokkal tovább lehetünk, hiszen mi nem csak azt hallgathatjuk, amit akkor Izrael népe beteljesedett egyébként, hanem mi tudjuk, hogy Isten szeretete elért bennünket az Úr Jézus által, és hogy ebbe a közösségbe hív bennünket ma is az Úristen ezzel a régi történettel is. Legyünk az ő népe, és ő ígéri, hogy a mi Istenünk lesz. Ámen. A 296. dicséret első versének az éneklésével válaszoljunk Isten ígéretére. A 296. dicséretnek az első verse így kezdődik. Szép tündöklő hajnalcsillag.
Thank you.
Helyünkön maradva csendesedjünk el, és vigyük egy perces csendes imádságban hálaadásunkat és kéréseinket az Úr elé, imádkozzunk. Emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által. Mi is megvalljuk, sokszor úgy érezzük az életünket, a helyzetünket, mint akkor Izrael. Romokban heverhetnek a kapcsolataink, terveink. Megpróbál bennünket az élet. Nehéz, megoldhatatlan helyzetekbe kerülünk. Vagy máskor elszomorodunk, és nem látjuk a vigasztalást, nem látjuk a kiútat. Urunk, köszönjük neked, hogy te mindeneknek az Istene vagy. Köszönjük, hogy te újjá tudod építeni az életünket, tudsz erőt adni a mindennapok küzdelmeihez, és meg tudsz bennünket segíteni a nehéz helyzetekben is. Köszönjük, hogy mindig hozzád jöhetünk. Hálásak vagyunk, hogy most is a te kegyelmednek a szavát hallottuk. A te biztatásodat, hogy a tieid vagyunk, néped tagjai, és hozzád tartozunk. Úrunk, szeretnénk jobban a tieid lenni. Szeretnénk jobban hozzád tartozni, jobban megélni mindazt, amire elhívtál bennünket. Köszönjük a te kiválasztó szeretetedet, hogy a tieid lehetünk, érthetjük a te szavadat, és hogy elkísérsz bennünket minden időben. Úrunk, téged dicsőítünk, és a te nevedet magasztaljuk minden időben. Kérünk téged, hogy hallgass meg a könyörgésünket, amikor eléd hozzuk a mi betegeinket, eléd hozzuk azokat, akiknek nincs békesség a szívükben, eléd hozzuk a testvéreket, akik nehéz helyzetben vannak, magányosok, azokat, akiknek rendezetlenek a családi kapcsolatai, akik ebben szenvednek. Urunk, te légy az, aki segítségünkre vagy az emberi kapcsolatainkban, emberi helyzeteinkben, te légy az, aki bátorságot adsz nekünk. Urunk, segíts, hogy tudjuk egymást úgy szeretni, ahogyan te szerettél bennünket. Hadd legyünk mi is olyan megelőzők és kezdeményezők ebben a szeretetben, ahogyan te voltál és te vagy, Úr Jézus. Kérünk téged, hogy tarts meg a te kezedben, tarts meg a te utadon, és őrizd meg bennünket. Imádkozunk nem csak a gyülekezetünkért, hanem minden keresztény közösségért, egyházunk, népünk, országunk vezetőiért. Urunk, légy a mi kegyelmes Istenünk. Jézus Krisztusért hallgass meg. Amen. Együtt is imádkozzunk, mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az eddig érkezett adományokat, persejpénzt, egyház fenntartói hozzájárulást és támogatást. Alkalmainkat hirdetem, kedden 18 órakor kezdődik a kórusnak az alkalma, a kórus próbája, szeretettel várjuk régi, új és még újabb kórustagokat. Szerdán délelőtt megtartjuk 10 órakor a bibliaórát a gyülekezeti teremben. Szerdán, október 20-án, 18 órától itt a templomban Áldjátok az Úr nevét címmel lesz egy előadás, amire szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Református énekeskönyvünk énekei citera kísérettel hangoznak el. Bizonyára nagyon érdekes, izgalmas lesz. Ez lesz a mi reformáció havi megemlékezésünk ebben az esztendőben. Szeretettel várjuk erre az előadásra. Ez egyébként egy lemezbemutató is, hiszen egy CD készült erről, ebből az anyagból, és most még eddig nem volt ilyen bemutató. Szeretettel várjuk a testvéreket. A könyvet egyébként, az anyagot, amiben a CD van, meg lehet vásárolni már most is az iratmissziós asztalnál. Balogh Sándor és az Óbudai Népzenei Iskola tanárai, növendékei lesznek a vendégeink. Szeretettel várjuk a testvéreket, és hát kérem, hogy ez most megismételném ezt a meghívást, számítunk is mindenkire. Nincsen belépő díj, adományt lehet adni, ezzel az adománnyal tudjuk ennek a költségeit, ennek az előadásnak a költségeit támogatni. A ránk következő konfirmációs alkalmakat tervek szerint megtartjuk, és a ránk következő vasárnap pedig istentiszteletet és gyermekistentiszteletet tartunk 10 órától. Most mondom, hogy október 31-én, a reformáció ünnepén lesz, mivel utolsó vasárnapja októbernek, az úrvacsora, az új borért való hálaadás is. Szeretettel várom a testvéreket, és készüljünk erre az úrvacsorai alkalomra. Az istentiszteletünk végén a 397. dicséretet énekeljük. Egy ismert ének a sok kevésbé ismert után. A 397. dicséret így kezdődik: Ó, Sion, ébredj, töltsd be küldetésed. Énekeljük végig.
Thank you.
az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.